Sziasztok! Újabb dupla-tripla. Elnézést kérünk minden hardcore rajongótól, aki nem bír magával, ha van olyan hét, amikor nem hallgathatja meg a podcastünket, de kicsit nyár van nekünk is, viszont Ákos hazatért a második kiutazásából a vízilabda Európa-bajnokságról, úgyhogy most Varga Ákost és Rév Dánielt halljátok. Mennyire volt jó ez a vízilabda EB, neked, mint kommentátor, aki két hetet Barcelonában töltött, amiért én mindig irigylem az embereket, ha Barcelonába mennek, és mennyire volt jó egy magyar vízilabda rajongóként?
Hát az utóbbival kezdem, nagyon elszomorító volt, és teljes mértékben értetetlen szerintem, mert jó, tudtuk, hogy ez nem egy ütőképes csapat, nincs azon a szinten, mint a legjobbak, de hogy ilyen bődületesen messze van tőlük, és hogy még a középmezőny csapataival sem mindig versenyképes, vagy nem képes legyőzni őket, ez azért arculcsapásként ért, azt hiszem, hogy mindannyiunkat, de legeslegikább természetesen a csapatot és a vezetőit. A férfiakról beszélek természetesen.
Igen, szerintem azért ezt kitaláltuk.
Ez a nyolcadik hely, és ez a, hát nem lehet más mondani, de rémületesen rossz játék ez azt hiszem, hogy nehezen magyarázható. Én, mivel egész évben készültem velük erre az Európa-bajnokságra, azért láttam őket jól játszani, ennél sokkal jobban játszani, úgyhogy én állítom, hogy ennyire nem rosszak, de azt is állítanunk kell, hogy pillanatnyilag nagyon nagy a lemaradása az elit, mint 5 csapattól, vagy 5-6 csapattól, és itt nagyon nagy előrelépésre lesz szükség, hogy mondjuk egyáltalán az olimpiai részvétel az biztosított legyen férfi szinten. A női szinten szerintem nagyon jó úton jár ez a csapat, ott én úgy érzem, hogy a fiatalok közül sokan meglépték azt a lépést, amit tőlük vártak, ami hogy nagyobb szerepet vállaljanak a csapatba, hogy beilleszkedjenek, és az új hierarchiába elfoglalják a helyüket. Szerintem ez sokuknak sikerült. Én a női csapatom láttam a folyamatos előrelépést, játszottak nem is tudom 4 kiki meccset, ebből 2 nyertek, 2 veszítettek, volt 1 gólos vereség, 1 gólos győzelem, ami 1-1 labdán múlott. Ez az elit női csapatok esetében szerintem normális.
Abszolút.
Úgyhogy én szerintem ők jó úton járnak. A férfiak azért ott van, ki kell találni, mert ez nem vezet jó irányba, hogy egy a játékosok ugye a saját klubjukban epizód szereplővé, vagy roleplayerre, szerepjátékossá minősülnek vissza, és ha azt a szerepet meg is tudják tanulni, ezer másik dolgot meg nem gyakorolnak és nem tanulnak be, ami meg a válogatottba kéne. Mert Tamástól ezt úgy hallottam, hogy mondjuk tud egy védekezést egy játékos, és ez a klubjában bőven elég, mert mindig azt védekezik, és mögötte nem kell besegíteni a világklasszi szerbeknek, mert az megoldja a centert. A válogatottban be kéne segíteni, és tudni kell ezeket a segítéseket, hova mozgok, hogy megyek vissza, hogy zónázok, nem tudom én mi. Klubban ez nem kell, válogatottban kéne, de nem tudja.
Ez azért nekem nagyon furcsa, és nem csak azért, mert hozzá vagyunk szokva a jóhoz. A kásásféle generáció, meg azt követően a Varga testvérek féle generáció alatt azért folyamatosan voltak világklasszis játékosai a magyar válogatottnak, de azért, amikor emlékszel, tavaly télen voltunk a női kézilabda, mi volt, VB volt, azelőtt voltunk egy ilyen sajtónyilvános edzésen, és ott volt olyan játékos, akinek a védekezésben az alapállását fordította meg Rasmussen, ami én azt gondoltam, hogy ez egész egyszerűen nonsense, hogy egy válogatott szintű sportoló, ráadásul egy kiemelt sportágban, tehát nem egy amatőr, nem tudja, hogy hogyan kell fölállni, védekezni, akkor ezek szerint vízilabdában is van ilyen, hogy egy válogatott szintű játékos nem tudja a megfelelő védekezéseket, hogy kell helyezkedni. Ez szerintem elképesztő.
Bőven van, és ugye ez az irány, hogy mindenki itthon jó pénzért vízilabdázik, ez ebbe vezeti őket, hogy egyrészt különösebben nem gyakorolják, vagy nem tanulnak bele a vezérszerepbe, a nyerőember szerepbe, mert arra van más. Elkényelmesednek, és ahogy a kapitány mondta, kicsit beszűkül úgy a vízilabdájuk, mint a személyiségük is, azzal, hogy senki nem megy külföldre, senki nem kell, hogy megfeleljen külföldön. Több sztorit is hallottam, hogy amikor nem tudom én melyik játékosuk külföldön játszott, és a csapat egy évben egy meccset elveszített, azonnal vették elő a légióst, ment fel az elnök irodájába, és ez mi volt? Hát kikaptunk. Hát nem azért vagy itt, nem azért kapod a sok pénzt, hogy kikapjuk. Ő az első, akit elővesznek. Ja. Itthon pedig nem a magyar játékosok az elsők, hanem pont, hogy a külföldiek. Ebből a szempontból ez szerintem
mondjuk ez
nagy fájdalom. Mondjuk
ő őzében játszott, nem a Posszi Lipóban.
Hát több mert... olasz, ő több olasz csapatban is.
Ez olyan dél-olasznak hangzik ez a történet, hogy egyből az elnökhez viszi kézen fogva a játékost, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e élni jövő héten.
Igen. Hát a barcelonai helyszín pedig azért ez tényleg nagyon klassz, a hangulat is nagyon klassz volt a második héten, az első héten azért szerintem a város nem nagyon tudott arról, hogy itt vízilabda Európa bajnokság zajlik, vagy nem nagyon érdeklődött
felőle. Ugye ez az az úszoda, ami ahhoz a fura formájú toronyhoz van közel, ott a Sant Jordi-tól nem messze, nem?
Persze.
Tehát ez nem az az úszoda, ami a városra néz, és ahol a műugrás szokott lenni, ahol a gyönyörű képeket csinálják a műugrókról.
Az ugyanaz. Ugyanaz.
De én két külön uszodáról tudok, de mindegy, akkor azt majd elmondod később.
Ez ugyanaz, a Montjuïc hegyen a Picornell uszoda, az olimpiai uszoda, fönn a olimpiai láng, a stadion, a Palau Sant Jordi, meg minden mellett.
Na jó, de van egy másik uszoda, ami meg az út túloldalán van, tehát a Domnak a város feleli oldalán, és az egy másik uszoda szerintem, de akkor tudom, hogy melyikben van.
Igen, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon klassz helyszín, meg szerintem nagyon kevés ilyen látogatói szempontból olyan vonzó helyszín van, mint Barcelona, ahol történelem, kultúra, gasztronómia, buli, strand, sport, minden egy helyen megtalálható egyszerre, és ez szerintem óriási vonzerő. Ugyanakkor mondjuk, hogyha összevetem a mostani EB szervezését a tavalyi VB-jével, és ahogy hallottam így a szövetség emberein keresztül, hogy milyen elvárások voltak felénk, mondjuk a finától, meg most a lentől a spanyolok felé, hát
más
ég és föld, mondják, hogy a lent nem olyan, mert a fina más, ezt is hallottam, de azt mondják, a spanyoloknak kb. Itt ez volt az elvárás, hogy legyen az uszodában víz, és akkor már minden rendben van.
De egyébként nem tudom, arra emlékszel,
hogy... Toj-toj WC-k voltak az újságíróknak felállítva, semmit nem lehetett az egész hegyen kaját kapni, mert gyakorlatilag semmi nem volt, büfé se volt, semmi.
Most lett volna jó, hogyha mint a budapesti EB-n napi 6 meccset kell közvetíteni, nem? Étlen szomjan.
Igen.
De pont ezt akartam mondani, hogy azért, ha emlékszel, a budapesti EB és a budapesti VB között
is
azért
volt különbség. Igen.
Ennyit Barcelonáról? Voltál stadion túrán, úgy hallom?
Stadion túrán is voltam, néhány válogatott vízilabdázó is éppen mögöttem sorakozott. Ott is voltam, hát most már jó lenne egyszer telibe is látni a stadiont, mert én mindig csak üres stadionban sétálgattam.
Nem voltál még ott meccsen?
Kámpúban nem voltam meccsen.
Én egy meccsen voltam, egy Osasuna elleni 7-0 alkalmával sikerült pont véletlenül kint lenni. Az jó móka volt. Na, akkor szerintem menjünk tovább, hogyha a vízilabdáról ennyit akarsz mondani, mert én őszintén szóval nem sokat láttam ebből az EB-ből a túr miatt. Foci. Azt néztük meg itt a podcast felvétele előtt, hogy a videóton megírta a szeptembert azzal, hogy tegnap kinkeserves 1-0-val sikerült a bolgár bajnok Ludogorecet kiejteni a Bajnokok Ligája második selejtezőjében, de nem, mert előfordulhat, hogy augusztus 28-án vagy 29-én hullik ki a videóton, de azért azt gondolom, hogy ez már nem egy rossz teljesítmény, az biztos, hogy egy playoff kört fognak játszani. Meg szerintem, bár nyilván a svéd foci előttünk jár, de nem hiszem, hogy ez a Malmö, ez egy olyan ellenfél, aki teljes mértékben legyőzhetetlen. Szóval ez legalább valami, ha már sikerült egy olyan nevet választani a csapatnak a nyár elején, ami a szurkolókat is eléggé kiborította. Nem tudom, egyáltalán láttál bármennyit a vidi eddigi meccseiből?
Nem láttam, hallottam inkább csak róla, vagy olvastam beszámolókat. Azért nem szabad szerintem mostanában már itt a bajnokcsapatok, vagy kirakat csapatok legyőzését azt lebecsül, szerintem nehéz, nehéz egy ilyen bolgár bajnokot, vagy egy fehér orosz bajnokot adott esetben, hogy sok csapatunk bele...
Nem azt mondom, hogy lebecsülöm őket, csak kiejteni. Hogy világra szóló sikerként ünnepeljük ezt a dolgot, pedig a bolgár foci azért nem egy világverő valami.
Igen, de ezek a kelet-európai kirakat csapatok úgy működnek, hogy bevásárolnak a pénztárcájukat, hát, mérte jó légiósokat, és azért ennek a bolgárnak...
Mint a Vidi.
Igen, nem lehet tagadni. Ennek a bolgár csapatnak is volt jó néhány, nem tudom, hogy brazil, meg akármilyen minőségi légiósa. Ahogy olvastam, meg hallottam, az első mérkőzésen azért óriási mázli kérdője volt, hogy megúszta vereség nélkül a videóton, és simán lehetett volna az akár több gólos vereség is a helyzetekből.
Meg már az előző körben is, a meccs végén zicserei voltak a luxemburgi bajnoknak.
Nagyon rezgett a léc az előző kör végén is, úgyhogy a mázli is kellett, de az igazság, hogy nemzetközi kupában szerintem nem lehet a nélkül sikert elérni, hogy szerencséje ne legyen egy csapatnak. A svéd csapatról a Malmö következik. Uh-huh. Meg egy történet, még Hajdú B. Pisti mesélte korábban, hogy állandóan a BL meccsek közvetítésén egy boxba vagy egy kocsival járkált a repülőtérről a szállodába, vagy éppen a stadionba a svéd kollégával, és megismerkedtek. És egyszer csak jön nagyon gondterhelten a svéd kolléga, és jelzi, hogy fú, mi van? Szia István, szia, mi van? Anders, vagy nem tudom, hogy hívták. Nagy baj van? Hú, nagyon nagy baj van. Na mi az? Megvettük a svéd bajnokságot. Nagyon nagy baj, hogy a svéd bajnokság közvetítési jogát megvették, és te még nem láttál svéd bajnokot, Pisti mondja, hogy de, hát igen, de magyart már láttam egy párat. Igen, úgyhogy nem véletlen, hogy azt hiszem a VB-n két keret volt, amiből egyetlen egy játékos se játszott otthon, és az egyik a svéd volt, a másik a szenegáli.
Ja.
Úgyhogy az biztos, hogy világverő együttesnek nem,
hát az nem
lehet nevezni. Nem gondolnám, hogy ne lehetne őket is kiejteni, de ugyanúgy ki is lehet tőlük kapni.
Igen, én is így vagyok, hogy nem esélyes a Vidi, de emberhetetlen ez a svéd csapat. Nem egy ilyen, nem tudom, Red Bull, Zartburg, vagy mik jöhettek volna, hogyha úgy alakul.
Igen, viszont ez most két meccslabda.
Igen.
Amivel szerintem nagyon jó tenne mindenkinek, ha élni tudna a videóton együttese.
Mert hogy ugye, hogyha sikerül ez a meccs, vagy ez a párharc a Malmö ellen, akkor BL playoff és EL csoportkör tutira.
Így van.
Ha nem sikerül, akkor pedig EL playoff az EL csoportkörért. Igen. Tehát két párharcból egyet kell nyerni ahhoz, hogy ősszel a Európai Kupa porondon legyen a csapat. Ami szerintem most függetlenül attól, hogy ki mit gondol így a politika és a futball viszonyáról, azért mindenképpen pozitív, meg egy kicsit felpesdíti az országban a foci iránti lelkesedést, hogyha legutóbb Liverpool jött például, emlékeim szerint, amikor a Vidi csoportkörös volt, vagy az a Debrecen volt.
Debrecen a BL-be szerintem kevered már itt a dolgokat.
Lehet, de a Vidi is játszott nagyobb csapattal, nem?
Sporting Lisszabonnal játszott, Bordeauxval. Azokat talán kis
verte. De a Bordeaux az selejtező volt.
De az még selejtező volt.
Az tavaly van. Na mindegy, szóval, hogyha valamilyen európai középcsapat, ilyen mondjuk egy Sevilla, amely ugye 4-0-ra verte az Újpestet, valami ilyesmi jön már, az egy jó dolog.
Igen, egyébként.
Lehet, hogy megtelik a Pancho Arena.
Elmúlt években pont ezen lehetett azért szomorkodni, hogy azért mondjuk 10 éve, vagy pláne a 90-es években még ehhez hozzá lehetünk szokva az akkori nemzetközi kuparendszer, meg a magyar csapatok ereje, vagy képessége alapján, hogy legalább nagy meccseket tudunk játszani. Ha nem is sokat, de évente 2-3-at tudunk jó ellenfelekkel. Mostanában meg ugye mihez szoktunk hozzájönni, nem tudom, hogy milyen Zseljeznicsár, meg a Szarajevó, meg ilyen...
Niksics.
Ilyen csapatok.
És Albán ezüstérmes.
Már búcsúznak a magyar csapatok, úgyhogy ehhez képest, hogyha mondjuk itt a videóton a Európa Ligában 2-3 nívósabb ellenféllel játszhat Magyarországon csoportmeccset, vagy éppen most az Újpest a Sevilla ellen, ez a meccs véletlenül lett telt házas a 0-4 persze ellenére, mert azért egy ilyen párharcra kis magyar csapat, egy nagy nevű európai ellen mindenki kíváncsi.
Hát ez a baj, hogy kis magyar csapattal hozod az Újpestet. Idáig jutott el a magyar foci. A
nemzetközi mércével mére.
Hát jó, de azért 70-es, 80-as években az Újpest nemzetközi szinten azért nem egy kis magyar csapat volt.
Igen.
Szóval
akkor meg a Sevilla volt kis spanyol
csapat. Igen. Minden esetre most kíváncsi leszek nagyon, hogy a Sevilla bármilyen értelmes játékost a kezdőjébe neveze, vagy ilyen ifistákkal játsszák le ezt a meccset, mert valószínűleg a Sevilla ifise kapna ki két góllal.
Újakat hozzák, és akik nem voltak a VB-n, azok itt vannak. Uh-huh. Akik a VB-t megjárták, azok nem jönnek.
Azt tudom, hogy azok nem. Na mindegy, de legalább tényleg itt egy Sevilla, és azért jó lenne, hogyha a videóton is. Addigra elkészül a stadionjuk, mire a csoportkör elkezdődik? Nem tudod? Nem tudod. Azért jó lenne, képzeld el, milyen jó lenne egy ilyen elcsoportkörrel avatni az új fehérvári stadiont. Na, amúgy éppen a Progress Niederkorn Honvéd meccs zajlik, amikor fölveszük ezt a podcastet, és fél órával a vége előtt hosszabbításra áll a dolga. Nem tudom, luxemburgi harmadik és a magyar negyedik csatája. Jaj, nonsens. De lehet, hogy a gyerekeink már ebben nőnek föl, hogy ezekkel a méretű országokkal vagyunk pariban. Na, az van, hogy ma nincs négy témánk, viszont három van, mert Ákos a vízilabda EB-n volt egészen lefoglalva, én meg a Tour de France-on voltam egészen lefoglalva, úgyhogy most itt a lehetőség, hogy kérdezz a Tour de France-val kapcsolatban, mert én nem akarok monologizálni.
Hogy végeztek a kolumbiaiak? Volt egy tippjátékunk még január 1-én az év fontos eseménye, és az volt az egyik kérdés, hogy milyen nemzetiségű versenyző nyeri a Tour de France-t, és én a kolumbiaira satszoltam.
Hát nem.
Tudom, hogy nem nyert, tudom, hogy a brit Thomas nyert.
Igen, aki Velszi egyébként, egy 3 milliós ország terméke. Kolumbiaiak közül szerintem Quintana lett a legjobb az összetetben, és tizedik lett.
Ajajaj.
Nem volt szerencséje a kolumbiai menőknek, mert Urán egy bukás után még egy pár napig szenvedett, de nagy hátrányt is összeszedett, meg nem is volt jól, úgyhogy ő feladta a versenyt. Quintana szintén egy bukás után esett ki a legjobb ötből, és lett végül tizedik, és a fiatal Bernal meg még csapatmunkára volt kárhoztatva a Sky-nál, de ő valószínűleg nyerni fog egy-két-három hetes még életében.
Mi történt a július 14-i futammal, ami mindig fontos a franciáknak? Most meg talán pont aznap volt még a BL döntő is, úgyhogy...
Vagy az 15 volt a BL,
15 volt, a VB döntő. 15 volt?
Aha.
Mert akkor ezzel a két szakasszal mi történt? 14 péntek is? De nem,
15 volt vasárnap a BL döntő.
Akkor
14 szombat, vagy VB döntő. 14 szombat volt. 14 szombaton egy sprint szakasz volt, ahol egy holland srác, egy Dylan Groenewegen nevű srác nyerte a sprintet. Előző nap is ő nyerte a sprintet, a 15-i szakasz, meg a VB döntő előtt, az egy ilyen kockaköves Paris-Roubaix szakasz volt, ahol 1000 dolog történt, 80-an buktak a kb. Akkor 165 vagy 170 fős mezőnyből, és borzasztó nagy őrültek háza volt, az volt a kedvenc szakaszom az egész versenyen. Úgyhogy, ja, az egy jó nap volt.
Még egy kicsit visszacsatolva a vízilabdához, pont a VB döntő napján, nem egy időben, de összecsúszva, a vízilabda EB-n női csoportmeccset rendeztek Franciaország, Horvátország választásban. Igen, azt hiszem 5-kor kezdődött a foci meccs, és 19:30 a női vízi csoportmeccs, és mindkét válogatott, vagy mindkét szövetség vezetése udvarolta lennek, hogy tegyék már máshoz, legyen már máskora, mert csak akár ilyen kettőkor is lejátszák nekik, mindegy, csak ne akkor minden, de ragaszkodtak, hogy ez egy komoly, nem tudom, micsoda, körülbelül 10 szurkoló volt a lelátókon, azok is gondolom szülők vagy hasonlók.
És lehet, hogy ők is a rádióban a foci meccset hallgatták,
hogy igen. Igen, úgyhogy ez egy érdekes ilyen kis összenet volt.
És ki nyerte azt a meccset?
Azt hiszem, hogy a franciák a nyerték azt.
Egyik csapat se túl a célos női vízilabdában, nem?
Igen. Igen. Úgyhogy ezért is kérdeztem rá, hogy mi volt.
Na, olyan kérdések. A francia-belga elődöntő az volt az érdekesebb, mert horvát az egy szem volt addigra a mezőnyben, a kettőből egyik feladta. És a francia-belga elődöntő napján viszont volt olyan belga bringás, aki francia csapatban teker, és négy kérdést tettek föl neki a rajt előtt. Tudod, ezek szoktak lenni, hogy mi lesz ma, hazaérnek-e a szökevények, te fogsz-e szökni, ilyesmi. Mind a négy a foci meccsre vonatkozott. Semmi kerékpáros nem kérdeztek, és volt egy francia srác, aki meg egy belga csapatban tekert, és voltak ezek az összefonódások, és folyamatosan mutogatták a VB meccseket, azokat egy ilyen nagy kivetítő nézték a szállodában, és hogy a francia csapatban tekerő belga az hogy szurkolt a belgáknak, hogy kb. Félre vonult a sarokban, mindenki más a franciáknak szurkolt, a fordított, hogy vagy a belga csapatban tekerő francia, akkor lobogtatta a kis zászlaját, mégiscsak hazai pályán, vagy legalább a szállodai személyzet mellette állt. Szóval nagyon sokat foglalkoztunk mi is a VB-vel.
Hát azért egy ilyen világcirkusz. Nem is az. Teheti meg, hogy nem teszi, hogy nem foglalkozik. Ha vissza gondolunk erre, nem tudom én, a Forma 1-es pilótáknál is mindig ezekben a hónapokban az a téma, a tenisz, általában Wimbledonnal szokott egybeesni a foci VB, akkor is mindig ez a téma a teniszezőknél is, úgyhogy ez valamilyen szinten így azért normális, hiszen a rajongók is azt kísérik leginkább figyelemmel.
Igen.
Na, mesélj még a Tour de France-ról, hogy nagyon nagy lelkesedéssel a következő évihez kedvet csinálja.
Hát szerintem arról szólt ez a Tour, hogy kiderült, hogy a Sky se 8 darab gép plusz a stáb, hanem az történt, hogy a Chris Froome, aki címvédő volt, és a legnagyobb esélyes volt, végül csak harmadik lett, úgyhogy a saját csapattársa, Geraint Thomas nyerte meg a versenyt. Egyébként kicsit olyan volt, mint mondjuk egy ilyen Dakar rally, hogy nyilván megvan az, hogy ki a leggyorsabb, meg ilyesmi, de az eliminációról szólt az egész, tehát ki az, aki legkevesebb problémával végig tudott menni a versenyen, most ez Geraint Thomas volt. Froome már bukott az első szakaszon, meg aztán veszített időt a hegyekben is Thomas-szal szemben. Mindenki másnak is volt valami gondja, baja. Ő meg végig tekerte úgy, hogy problémamentesen, és emiatt tudott nyerni.
Technikai sport, sokszor hallottam ezt.
Igen, de itt most a problémamentesre azt is értem, hogy tényleg tehát nem keveredett bele bukásba, nem az, hogy most nem volt egy defektje, amúgy, de egyébként belekeveredett egy bukásba, de nem lett baja tőle. Azért látszott, hogy bukás és bukás között is van különbség, az egyikből fölállsz tovább, mész, másnap se fáj annyira, másikból meg fölállsz, továbbmész, és még lehet, hogy meg is jössz azonos idővel, mint a többiek, de másnap nagyon fáj, és ezért leszagadsz egyen. Úgyhogy Thomasnak nem volt semmi problémája. Meg szerintem egy ilyen szimpatikus győztes sokak. Tehát nagyon sokan az egész Sky csapatot gyűlölik, de azért gyűlölet tárgya elsősorban Chris Froome. Túl sokat nyert, és mindig is ott volt ez a doping gyanú a feje fölött, és ugye most volt ez a szalbutamol ügy, ami hivatalosan nem doping ügy, de mégiscsak volt egy olyan mintája, ami nem felelt meg az alapelveknek.
Ez a mexikói barhaus?
Nem, az klembuterol, az kontador volt.
Ez másik buterol.
Igen, ez szalbutamol, ez egy aszma gyógyszer, amiből, hogyha megvan adva, hogy mennyit inhalálhatsz naponta, és ezzel párhuzamosan az is megvan adva, hogy milyen értéknek szabad lenni a véredben. Csak éppen, hogyha dehidratált állapotban veszik le a mintát, vagy a vizeletedben. Szóval, hogyha dehidratált állapotban veszik le a mintát, akkor teljesen más értékek jönnek ki, mint az optimalizáció, ami elvileg úgy tudom, hogy úszok vér meg vizelet sűrűségére van optimalizálva, akik mondjuk 4 percet úsznak, vagy 8-at maximum, még a...
És nem izzadnak, hiszen vízben van.
Igen. Még a kerékpárosok ugye órákon áttekernek. Szóval volt egy ilyen ügy, Froome emiatt kapott hideget, meleget a túrom, és Thomasnak is kijutott belőle, de azért a végén Párizsban már Thomas nem nagyon fütyülték, tehát úgy kicsit elült ez a gyűlölet. Egyébként meg nagyjából lehet tudni, hogy a túr az sose a legizgalmasabb hárometes verseny, mert túlságosan erős a Sky dominancia, meg túlságosan mindenki van számolva centikre, és emiatt nem izgalmas. Meg a túron az, hogyha te harmadik vagy, az ér valamit, míg mondjuk egy Giron azért jóval kevesebbet, ilyen marketing, meg ilyesmi szempontból, úgyhogy a túron mindig megelégszenek csapatok azzal, hogy ők harmadikok, vagy ötödikek, vagy akár a legjobb 10-be sikerül bejuttatni egy embert, vagy megnyerjük a csapatversenyt, vagy ilyen baromságok.
És elejétől végig ez a...
Hát nem, nem, tehát a felét vezette a második felét, de végig ő állt a legjobban az összetett esélyesek közül, csak a első héten annyira nem voltak hegyek, hogy az összetett esélyesek így az elejében voltak, de nem a legelején. De, ja, jó verseny volt, kicsit fárasztó azért, igen, kommentátori szempontból.
Az a gyanúm, hogy ezt a jövő héten is nekünk kell megismételni majd ezt a beszélgetést.
Már Tomi még jövő héten is nyaral?
Nem, szerintem ő ebben a
Berlinbe.
Európa-bajnokságok nevezetű kezdeményezéssel fog foglalkozni. Arról, ami valószínűleg majd téma lesz, ejtsük egy-két gondolatot. Te mit?
Jó.
Mit gondolsz erről, hogy itten összegerebézik ezeket a sportágokat, és megpróbálnak egy ilyen...
Szerintem saját magukat szivatják.
A sűrűségi olimpiát benyomni.
Igen.
Vagy lenyomni a torkunkon.
Ez tényleg ilyen közel olimpia, talán csak a fontosabb olimpiai sportok közül a labdajátékok hiányoznak, meg ezek a küzdő sportok, azok nem annyira vannak, azt hiszem, benne. De az összes ilyen egyéni ilyen idő elleni sportág, mint mondjuk a evezés, úszás, atlétika, kerékpár, ezek mind benne vannak, meg a golf érdekes módon, amiből nem is tudom, hogy volt-e valaha Európa-bajnokság.
Ja.
Meg torna, meg ilyesmi. Hát figyelj, szerintem ugye az érdekes ebben az egészben, hogy szinte minden, azt hiszem talán Afrikában nincs Afrika játékok, de ázsiai játékok vannak, pán-amerikai játékok vannak, ugye megpróbálták Bakuban ezt az Európa játékok dolgot, de az amennyire tudom nem volt egy túl nagy siker. Ha itt a szövetségek összevonják a gondolkodásukat, akkor azért az Európa játékokba a legtöbb olimpiai sportágat be lehet vinni, és egy-kettőt talán nem, de a legtöbbet be lehet vinni, és még esetleg olyan sportágakat is meg lehet jeleníteni, ami mondjuk azért nem olimpiai szám, mert Európán kívül senki nem csinálja. Nem tudom, hogy van-e ilyen, most nem teszem be egy se, de ezt meg lehetne tenni. Hogy ennek van-e értelme? Nem tudom. Mert ugye két év múlva ebben az időszakban az olimpiát fogjuk nézni agyba főbe. Nem tudom, hogy van-e értelme két évente így összezsúfolni mindent és mindenkit.
Kicsit azt érzem, vagy úgy érzem, mint hogyha jó, mondjuk az úszás atlétika külön kaszt, mert azok maguk is megvannak
azért. Igen.
Valamilyen szinten. De a többi sportág, te úgy szoktad emlegetni, hogy vannak sportágok, ami négy évente érdekel. Igen. Próbálj ezt a négy évente érvényes gyakoriságot megduplázni ezzel az eseménnyel, de szerintem mindenhol van egy határ. Tehát nem fog tudni senki ilyen mesterséges rajongótábort generálni azzal, hogy több eseményre hívja fel a figyelmet, és az olimpia miatt meg a legtöbb sportág azért szokott reklamálni, hogy ugye a legnagyobbak, úszás, atlétika, labdajátékok, stb. Elvonják a figyelmet a többi előtt.
Ugyanitt
és akkor,
ez is
akkor ugyanitt ez is meg lesz. Ki a franc fog, nem tudom én, torna selejtezőt nézni, mikor atlétika döntők mennek éppen.
Igen. Igen, az abszolút így van. Nem tudom, hogy ennek van-e egy értelme. Viszont a két nagy, meg ezzel, hogy egyszerre vannak nagyjából, ezzel szerintem biztos, hogy veszít.
Igen.
Nézőket.
Mert erre meg pont, hogy figyeltek mindig kínosan, hogy az egyik világverseny a másikat kövesse. Hát az úszás volt egy héttel vagy kettővel hamarabb, és utána
jött az atlétika.
Igen. Így meg egymástól veszik el a figyelmet.
Igen, nem tudom, hogy ennek így van-e értelme. De hát majd most meglátjuk, hogy egyáltalán mennyire lehet nézni, és hogy milyenek lesznek ezek így. Az biztos, hogy azért sok tévé csatornának nehezedik meg a dolga azzal, hogy ezek így egymásba folynak, mert amikor egy adott ember anyaggal dolgozol, és egyszerre van minden, és aztán ráadásul utána meg mi lesz, hogy a következő két hétben meg semmi nincsen, pedig el lehetne tolni ezeket a bajnokságokat. Ja. Na, hát akkor jövő héten ezek szerint megint velünk, de reméljük, hogy találkozhatunk, és addig megnézzétek a Honvéd Niederkorn meccset, mert ti valószínűleg már csak az ismétlést látjátok. Sziasztok!